Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgető társam Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeli Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Így a döbbenetes nyári melegben, ugye ez az a hét, amikor elkezdődnek a nagy európai bajnokságok, vannak üzemek, ugye az angolok nyitják péntek este egy jó kis United Leicesterrel, ha minden igaz.
Így van.
És arra gondoltuk, hogy az adás elején megpróbálunk némiképp körbenézni, hogy mi a helyzet a Premier League-ben. És ahogy így olvasgatta a beharangozókat, az egyesélyes bajnokság lesz szerinted, vagy azért legalább kétesélyes?
Hát szerintem legalább kétesélyes, hogyha nevesítünk, akkor Manchester City és Liverpool, mondjuk. A Manchester United-től még nem tudom, hogy mit várjak be, valami őszintén nem az ő felkészülési meccseiknek a megnézése volt számomra az elsőleges így a világbajnokságot követően, illetve hát azért azokból olyan iszonyatosnak következtetéseket nem is lehet levonni, hiszen azt hiszem Pogba és Lukaku például csak most csatlakozott a kerethez többek között, de mondjuk sok jót nem hallottam róluk, és hát Mourinho továbbra is folytatja a morgolódást, bár ez nála most már lassan ilyen default üzemmódnak tűnik.
Hát Mourinho annyira üzemmódban van, hogy több fogadóiroda is azt írja, hogy a szezonban elsőként a kerőt is megtalálhatják, hogy az legesélyesebbre erre a posztra. Ugyanakkor ami nagyon durva volt, hogy a hétvégén volt egy Bayern Manchester meccs.
Okay.
Ugye a német bajnokság az angolhoz képest két héttel később kezdődik. A Bayernben sem voltak még ott a VB-t megjárt játékosok, és az sokkal jobb állapotban van a Bayern. Mm-hmm. Úgyhogy két hetük van, oké, addig lesz még egy szuperkupa meccs, ugye vasárnap, meg jövő héten van egy csodálatos kupaforduló, megnyert egy ilyen nagyon sokadik osztályú kis csapat, nyerte meg a Bayernt, ugye ilyen nézőszámbevételből adódóan. Hát ez jó lesz, de mondom, óriási volt a különbség, és a Manchester United az most egy ilyen, nem is tudom, mire emlékeztet. Tehát ez a Pogba cirkusz is, és kezd olyan lenni, mint a minden évben előforduló Messi és vagy Ronaldo cirkusz. Ugye most már azt is lehet tudni tegnap este óta, hogy hiába akarja Mourinho a Münchentől megerősíteni a védelmét, nem is a Bayern Interbe a vételár miatt, hanem Boateng Interbe, hogy hát a Bayernnek nekem több esélye van BL-t nyerni, mint a United, de nem tudom ezt a United-et belőni tényleg, hogy mire viheti.
Ugye azért, ami nagy különbség a németekkel szemben, szintén az, hogy ugye most szerda van, tehát így mondom, hogy holnap délután, magyar idő szerint a 6-kor véget is ér az átigazolási időszak. Ugye ilyenkor az angol klubok még bőven igazolhattak volna bő két hétig, és azért nagyon sok nagy bizniszt az utolsó napokban bonyolítottak le tradicionálisan, de most erre sincs nagyon ugye lehetőségük. Ugye ennek az volt az alapvető mozgatórugója, hogy nagyon sok menedzser panaszkodott, hogy az, hogy a harmadik, negyedik fordulóba erősítenek, még az adott esetben megbonthatja a csapatnak a dinamikáját, nehezebb beépíteni az új embereket. És ilyen szempontból még érthető is ez, hogy előrébb hozták a zárást.
Egyébként ezt a lépést baromi szimpatikusnak tartom.
Én is.
Ezt nagyon, nagyon szépen meg tudnám oldani az összes többi bajnokságban is. És szerintem simán követik.
Hát ugye az olaszok is ezt csinálják, csak az a különbség, hogy ők is ugye nem holnapra tették, hanem ők is a bajnokság előtti nap zárnak, ami jövő hét szombat, vagy péntek.
Német-francia az 31.
Német-francia-spanyol 31. Szóval szerinted mekkora stratégiai hátrányt jelent ez, hogy mondjuk ez a három bajnokság, ez nem német-olasz, vagy német-spanyol-francia nem követte a Premier League példáját, tehát ők még ugye bő két hétig, sőt három hétig ők még szerződtethetnek az angol klubokból. Itt tegyük hozzá azért az angol kluboknak annyira olyan a pénzügyi ereje, hogy azért ott nagyon nehéz lesz elcsábítani olyan embereket, akiket adott esetben a klubok nem akarnak eladni.
Én azt gondolom, hogy akit egy normális menedzser Angliába akart, vagy szerintem ez mindenhol így van, az a bajnokság előtt ők már keretében szeretnél tudni. Ugye amit mondtál, hogy pénzügyi erő, az nekem évek óta az érzésem, hogy az angol klubok azok úgy költenek, mintha nem lenne holnap. Tehát szórják a lóvét, és mindenféle normakontroll nélkül, bízva abban, hogy ez a fajta tulajdonosi láz, ami van náluk, hogy jönnek az új és egyre gazdagabb tulajdonosok, illetve az a irgalmat összeg, ami a tévétől jön, az kitart, és nekik nem kell a hosszú távú anyagi biztonságon gondolkodni, hanem az úgyis azt egyfajta ilyen adottságként kezelik. Ez szerintem nem szerencsés, de ha magát csak az átigazást nézem, én jobban híve vagyok annak, hogy ne ilyen utolsó pillanatos ad-hoc intézkedésekkel erősítsünk meg csapatot, hanem a szezon rajtra álljon össze egy gárda. Persze, tudom, a Bayernnek is voltak baromi jó utolsó másodperces igazolásai, nem menjünk messzebb, ugye, jól emlékszem, Robben volt talán ilyen, aki utolsó pillanatban jött az egyik idényben, és nyilván most is lesznek majd a spanyoloknál, meg talán a németeknél is utolsó másodperces igazolások, de szerintem ebben a pénzügyi struktúrában, ahol az angolok, a két spanyol élcsapat, a Paris Saint-Germain, a Juventus, az Inter, a Milán meg a Bayern azt tesz meg, akit akar, kis túlzással, tehát hogyha valakit meg akar venni, akkor azt megveheti. Ott szerintem nagy meglepetés nem lehet. Igazából itt az a stratégiai kérdés, hogy föltűnik-e olyan fiatal 10 éves, akire mondjuk az augusztus, hányadika lesz holnap? 9-e és 31-e közötti időszakban a nem angol csapatok rá tudnak repülni úgy, hogy nekik legyen esélyük megszerezni, az angoloknak meg nem. Szerintem max ilyen téren lehet stratégiai játni. Tehát megy egy-két bajnokság, ahol föltűnhet egy-egy 18 éves fiatal, mint Észak-Európában, vagy teszem azt, hogy a belga bajnokság ugye már elindult, a holland mindjárt indulni fog, ezekben bármikor előjött egy-egy ilyen 10 éves. De szerintem még ezen a téren sincsen olyan nagy titok már az ilyen lefedettségű megfigyelői hálózatok miatt, amik vannak. Tehát aki két egyeneset rugott a labdába 12 évesen, az szerintem már minden fontos klubnak a látókörében benne van.
Én csak itt inkább arra gondoltam, jó, nyilván az nem egy ilyen, nem azt mondom, hogy minden klubot fenyegető veszély, de itt van mondjuk Courtois-nak az esete, aki ugye valószínűleg a Real Madridba igazol, a Chelsea iszonyatosan kényszerhelyzetben van, hiszen Courtois-nak egy év múlva lejár a szerződése. Ha jól tudom, 35 millió fontot ajánlanak érte, ami ez egy elég jó árnak számít egy kapus esetében, akinek egy évig van szerződése. Viszont ugye, hogyha a Real Madridnak van ideje, a Real Madrid akár jövő héten is szerződtetheti, viszont a Chelsea-nek nem nagyon van lehetősége pótolni őt, hogyha nem teszi ezt meg csütörtökig. Tehát nem, igazából nem nagyon tud kivárásra játszani, mert azt tudja csinálni, hogy most vesz egy kapust, és akkor Courtois-t elpasszolja a következő napokban.
Én ezt tök máshonnan közelítem meg az egész Courtois kérdést, én ezt a gusztustalan oldaláról közelítem meg.
Arról is szeretnék már részletesebben beszélni, ha az edzés kihagyásra gondolsz. Szerintem majd arra kanyarodjunk rá, mert az nekem is megfordult a fejembe, hogy ez megint egy ilyen járványszerű lett hirtelen az elmúlt napokban.
Én egyre inkább arra hajlok, hogy tiltsák el a rosszabb őket egy évre.
De mindig erre visszatérünk, ezt nem fogom elfelejteni. Szóval, és ugye erre hallottuk azt, vagy ezt lehetett olvasni ma reggel, hogy a Bilbaótól elhozza 80 millió euróért Kepát.
De őt róla ugye többször is volt szó, hogy klubot vált, tehát őt már hírbe hozták korábban a Real Madridről.
Hát állítólag az orvosin át is esett télen, csak ugye Zidane azt mondta, hogy mi értelme fél időben kapust igazolni.
Főleg úgy, hogy Keylor Navas basszus. Keylor Navas csak erre minden évben oda akarja vinni valakit.
Hát az másik, hogy...
És ezt nem mindig hozza azt, amit
hogy, van. Hogy igazából szerintem pont nem a kapus poszt az a Real Madridnak nagyjából kell tepelnie, az mondjuk lehetséges, hogy a mai piaci viszonyok között, viszont pénzspórral azzal esetleg, hogy Courtois most megszerzi. Vagy várhatott volna még egy évet, és akkor elhozza ingyen.
Ugye hogy a Chelsea kapus kérdése mi lesz, én azt gondolom, hogy ezekkel a lépésekkel a játékosok nyilván baromi kényszerhelyzetbe hozzák a klubjukat. Most, hogy azon kell gondolkodni ilyen esetekben mindig, hogy úristen, akkor most mi lesz jövőre, és akkor most hosszabbít, vagy bukok, vagy nem bukok. Én ezt valahonnan máshonnan nézném meg. Én, ha megveszek egy játékos mondjuk 5 évre, akkor nekem abban az 5 évben kell kihasználnom a benne rejlő maximális lehetőséget, és arra az 5 évre csúnya szóval éve tudom amortizálni az értékét. És nem biztos, hogy nekem azzal kell foglalkoznom, hogy ebből még plusz jövőbeli hasznot kisajtoljak. Tehát én azt gondolnám, hogy a Chelsea-nek kéne olyan tökösnek lennie, hogy bevállalja azt, hogy adott esetben akkor is Courtois-ra építi a csapatát, hogyha nem megy el a... Vagy hogyha nem hosszabbít. Akkor vállalja be, aztán kész. Tudom, most minden játékossal kapcsolatban, akinek egy év van hátra a szerződéséből, azzal foglalkoznak, hogy akkor most lehetne esetleg még pénzt csinálni belőle, hogyha nem hajlandó hosszabbítani. Szerintem lehet, hogy jobb az úgy, hogyha azt az 5 évet maximálisan kihasználod. Mert te nem 4 évre vetted meg Courtois-t. Most csak számot mondtam, nem tudom hány évet, hogy ez tök mindegy.
Nem tudom, 11-ben vették meg, ugye 3 évi kölcsöbe volt. Közben hosszabbítottak
vele egyet. Nem annyi időre vett, annyi időre vetted meg, neked abban az időben kell az őt kihasználni. Azt, hogy te mint klubvezető, az egy másik kérdés, hogy hogyan értékelt, hogy neked az a haszon maximalizálás, hogy utolsó évben inkább pénzt szedsz be belőle, és akkor máshogy alakul az értéke, vagy azt mondod, hogy basszus, nekem 5 évig kell, akkor 5 évig használ. Figyelj, azért lássuk be tök őszintén, irreális, hogy egy Kepa szintű kapusért most hirtelen 80 misit akarnak elkérni talán?
Hát annyi a kivásárlási ára, tehát ez valami kényszerhelyzetben van a Chelsea.
De basszus,
nyilván
várjon a Chelsea is egy évet, vegye meg jövőre egyez, aztán kész.
Azt mondom, hogy nyilván lehet, hogy Oblakot szívesen szerződtetné a Chelsea mondjuk, viszont neki nincs kivásárlási ára, vagy sokkal nagyobb
volt tárgyal. Meg azért az a Madridból nem olyan, szerintem senki.
Szerintem se.
Mert ez döbbenetesen erős
Madrid. De Kepával kapcsolatban ott ugye az a úgymond kényelmes helyzet, hogy kifizetik ezt a 80 millió eurót, mert a világ legdrágább kapusa lesz, és akkor mehet, kész. Na de visszatérve, amit ugye fejtegettünk, hogy ráadásul ugye Courtois-nál még az is súlyosbítja a helyzetet, hogy nem állt edzésbe. Tehát az megint egy megfontolás, hogy most ott itt tartasz egy ilyen játékost a klubnál, és még fizeted a fizetését, mert ugye azt hiszem maximalizálva van ilyenkor, hogy mennyit lehet büntetni egy játékost. Tehát a fizetés egy részét szerintem még így is ki kell neki pengetni. És ugye mondhatjuk Mateo Kovacsicsot is a Real Madridnál, aki hirtelen felmentette magát a edzés látogatás alól, vagy a kieső Swansea-nak házigól királya Jordan Ayew is úgy döntött, hogy ő nem akar most edzeni, mert a Crystal Palace meg a Fulham akarja szerződtetni.
De korábban már Lewandowski is ezt, hogy ő sztrájkra is hajlandó lenne eljutni a Real Madridig, de ez nem most volt szerencsé az elmúlt években, valaki legalább fejbe vágta egyszer.
Szóval egyébként erről aztán beszélgettünk tavaly is, pont Dembele esetében, akit annól hiába várt a Dortmund edzésre, amikor a Barcelona dolog szóba jött. Ez az a dolog, ami hát engem iszonyatosan idegesít és dühít, és nem tudom, hogy mit lehetne vele csinálni.
Szerintem itt olyan precedens értékű eltiltást kéne hozni, nem is, hogy eltiltást kéne kiszabni valakire, nem is feltétlenül a klub általi belső szabályrendszer által, hanem följebb, hogy elmenjen az összesnek a kedve ettől. Oké, tudom. Ha most azt mondják Courtois-nak, hogy figyelj, öcsi, egy évig no football, no lové, valószínűleg azt is röhögve kibírja, hiszen elvben keresett annyit, hogy egy-egy ilyen évet ő simán át tudjon vészelni. Ugyanakkor mégis kell egy valahol megállt szabni ennek az egésznek, mert ha te felelősség teljesen aláírsz egy papírt, hogy ennyi ideig ott maradsz egy klubnál, és ott fogsz dolgozni, akkor szerintem nem biztos, hogy egy oldalúan egy jobb ajánlat miatt olyan lépésre kell szánnod magad, ami ütközik nagyon sok erkölcsi és nem erkölcsi dologgal. Tehát érted, ha mit tudom én most itt kitalálnám azt, hogy elmegyek egy másik televízióhoz dolgozni, akkor az a szerződésbe rögzítve van, a munkaszerződésbe rögzítve van, hogy ezt milyen feltételek mellett tehetem meg. És igen, abban is van egy eltiltás.
Így van, de azt mondom, hogy hát ráadásul az a visszaes az egészbe. Teszem azt, én mondjuk nem akarok felmondani, nem akarok közös megegyezéssel menni, hanem nem megyek be a munkahelyemre. De egész egyszerűen nem szólok semmit, festő, mit sem munkahelyem kirúg. De az a baj, pont, ugye nekem ez jó, mert ezt akarom elérni. Pontosan, hogy igen, onnan távozzak.
Igen,
és
de ugye...
Hogy a munkáltatómnak, akinek én értéket képviselek, vagy most nem én, most egy Courtois, ugye gyakorlatilag ezzel csak veszít. Ez egy vesztes helyzetbe igen, kerül.
A pénzét, tehát a munkabérét, vagy a fizetését, tök mindegy, hogy hívjuk, azt azonnal lenulláznám, és egy évig sehol.
Hát vagy a nem tudom, kihagyott edzések számával megegyező eltiltás.
Ugye ki, hogy a Real Madrid majd kifizeti azt a büntetést, amit kizom, ne. Akkor sehova. Uh-huh. Tudom, ez drasztikus, meg nyilván fogok érte kapni, de azt hiszem, hogy ez nem járható út, hogy itt teremtünk majd egy precedens, hogy Courtois kizsarolta, hogy elmehessen a Realba, és akkor utána már mindenki ugyanúgy fog erre hivatkozni, mint mondjuk egy Lex Bosmanra.
De az a baj, ez már nem is precedens, hiszen Courtois egyébként
ugyanezt...
Courtois egyébként 7 évvel azelőtt ugyanezt megcsinálta, hogy nem ment el a Genknek azt hiszem egy edzőmeccsére.
Azért Courtois jelleme az úgy nagyon...
Hát én megint az, ugye arra hivatkozik, és állítólag ezt nekem belga újságírók is mondták, hogy ez egy legitim indok, hogy szétment a barátnőjével, vagy feleségével, de azt hiszem nem a feleségével, és hogy a gyerekei azok Madridban élnek a nővel, és az egyik fő indok, bár azért nem hiszem, hogy ez lenne mondjuk neki a legfőbb indok, de ugye ez a egyik hivatkozási alap, hogy akkor így gondolom, hogy egy kicsit pozitívabban állnak hozzá az emberek ehhez a fajta hát igen, viselkedéshez.
Ez amikor megpróbálja manipulálni a közvéleményt.
Meg ugye a másik, hogy állítólag ő a klubnak már mondta korábban, hogy elmenne, de azért ő egyszer se állt ki a sajtó elé, hanem az ügynökén keresztül nyavajgott, úgymond, tehát ezt is nagyon visszásnak tartom, hogy ezek a nagy bátor emberek kiállítják az ügynököket a sajtó elé, és akkor ő elmondja, jaj, hát Tibó nagyon szomorú, nagyon szeretne elmenni, van is egy ajánlata, stb. És visszatérve erre nem edzünk dologra, tehát még akár az is lehetne, hogy annyi meccsről eltiltani mondjuk ahány edzést kihagy. Csak az a baj, hogy szerintem itt meg az jönne, amit szintén azért alkalmaztak már páran, hogy akkor meg azt mondja, hogy sérült. Hát meghúzódott a vádlim, vagy ez az amaz valami.
Okay, függetlenül orvosi testet is föl kéne állítani, mint amilyen a szalsabb gyors sportdöntőbíró se. Akkor egy-egyet tessék oda elmenni. Na és ha azt kimondja, hogy nem sérült. Akkor aztán nem egy év, hanem kettő.
Hát igen, csak ez nehéz, de ilyenkor azt mondanám, hogy kötelezném, hogy akkor a klub orvosai vizsgálják, és akkor ott kell lenni a klubnál, és ott rehabilitációs munkát kell végeznie, nem Belgiumban maradni, vagy visszamenni, igen, vagy elmenni Brazíliába, és ott felépülni.
De abban egyetért, hogy ez nem járható út, hogy ezt a sztrájkot erőltetik.
Hát nem, de sajnos ez ilyen szempontból ugye egy időben azt mondták, hogy a kluboknak volt hatalmas, ugye ereje, például Angliában nem is tudom mikor, 50-es években még simán lehetett az, hogy a klub nem adta ki a játékengedélyét egy játékosnak, aki el akart menni. Sőt, a szerződés lejárt, azt hiszem úgy volt ott, hogy a szerződés lejárta után is a klubnál volt a játékengedély. Tehát, hogy ez a gyakorlatilag a mai értelmevet szabad ügynökösködés ugye nem létezett. Viszont most kezdünk nagyon átesni a ló másik oldalára. És ugye Pogba kapcsán az is felvetődött, nem hiszem, hogy csak ez lenne az indok, de ugye azt mondják, hogy Raiola nyomja nagyon ezt a barcelonai klubváltást, és azért ne feledjük, hogy ő 41 millió fontot kaszált a hírek szerint abból, hogy Pogba elment a Juvéból a Manchester Unitedben.
Kiürült a családi kasszán idő
alatt. Hát nem hiszem, de még lehet azt tölteni. Tehát gyanítom, hogy neki inkább az a nagy pénz, a klubváltás a nagy pénz,
Jó, végül Pogba lesz, ezt inkább nem mondom ki. Nem mondom ki hasonlatot, mert akkor nagyon fognak anyázni. Ki lesz Pogba? Ő lesz a nemzetközi futball. És tegyen oda mindenki egy magyar válogatott játékos nevet.
Ja. De visszatérve, szerintem a Manchester United nincs rászorulva arra, hogy eladja. Szerintem nem is fogja eladni. Én nem tudok róla, hogy Pogba edzés beszüntetésről beszélni, mert itt megint csak arról van szó, hogy megint csak pletykákat olvashatunk, hogy el akar menni.
Pogbával kapcsolatban szerintem magát a játékost, te láttál olyan nyilatkozatot, hogy ő akarna elmenni? Nem csak Rajolától látsz meg újsághírek?
De még én emlékeim szerint még Rajola sem mondta azt, hanem egyre csak újsághírek vannak arról, hogy ő azt mondta a csapatásra.
De azt hogy pont te mondtad egyszer, arra emlékszem, hogy azért Rajola nagyon szereti mozgatni a sajtot.
Mendes is, tehát nyilván vannak embereik, vagy újságíró kapcsolataik, akiknek adott esetben lehet azt szivárogtatni, vagy a saját maguk, hogy mondjam, oldalát erősíteni a sajtóban, mert ugye a sajtó az híre éhes, akkor be tudom képzelni, hogy XY felhívja azt, hogy figyelj, én vagyok ennek a játékosnak az ügynöke, rohadtul elégedetlen, írd meg nyugodtan.
Igen, ez lehet. De most meg már attól, hogy angol bajnokság kezdődik, attól meg most nem is tudom, hol járunk. Az első kérdés az még az, hogy akkor City-Liverpool vagy City?
Hát én azt mondom, hogy City-Liverpool, mondjuk a Liverpoolnál azt mondanám alapjáraton, hogy ez a 30, hogy tud-e olyan 38 mérkőzésen olyan kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtani, hogy ez elég elegendő legyen a bajnoki címhez, szerintem ez a nagy kérdés, illetve az, hogy a Manchester City mondjuk zárja megint egy 100 pontos szezont. Szerintem a Liverpool nem fog 100 pontot szerezni, bármi történjék is.
Nem is tudom, mikor láttam utoljára, legutóbb kiegyensúlyozott Liverpoolt. Kiegyensúlyozott szart, azt láttam sokat, de kiegyensúlyozott a jót, azt nem tudom, 80-as években.
Emlékeim szerint amikor Brendan Rodgers-el másodikok lettek, akkor is elég jól játszottak, de ott is ilyen banálhéjakon csúsztak el, hogy Crystal Palace ellen azt hiszem 3-0-ra vezettek, és 3-3 lett, ha már elcsúszás, ugye Steven Gerrard elcsúszott a Chelsea ellen.
A City egyébként van, a City azért nyáron az még erősödött is, tehát...
Hát ugye egyelőre idézőben csak már ezzel.
Igen.
Illetve
meg van egy olyan csapatod, ami aztán már tényleg ilyen óramű pontossággal működik.
Persze.
Tehát most már csak tökéletesíteni kellett ezt a nyáron ezt az egész gépezetet, és nyilván persze megint De Bruyne lesz majd a Alfa meg az Omega csapatjátékában, de hát basszus, ezek mindenhol megvannak nagyon szépen.
Hát ugye egyedül a középső középpályás, védekező középpályás poszt az, amire azt mondják, hogy most én csúnya szóval élve, mert azért ennél jobb játékos, de mondjuk egyetlen rombolójuk az ugye Fernandinho, már 33 éves, és ide kerestek embert, ugye Jorginho volt a fő kiszemelt, aki végül követte Sarrit a Chelsea az Nápolyból.
Gondolj bele, hogyha még ő is oda ment volna a Citybe, az milyen jellegű
ment
volna, Atya Isten.
Szerintem ebből a szempontból erősödött jól a Liverpool, azt nézve, hogy egyénileg is nagyon jól igazoltak, ugye Alisson a világ egyik legjobb kapusa, ez egy hatalmas hiányposzt volt a Liverpoolnál, és nem csak a BL döntő miatt, hanem azért semmi
ilyen sem Karius. Eleve az, hogy a Klopp érában nem tudtál végigjátszani úgy egy egész szezont, hogy az elejétől a végig ugyanazért az első számú kapusodban, hogy tökéletlenkedtek. Azt szerintem nem normális. Viszont az biztos, hogy Liverpoolnak volt egy olyan pillanat, amikor Liverpoolé volt a legdrágább kapus, a legdrágább
belső védő,
meg a legdrágább védekező középpályás is. Mert ugye Naby Keitáért is kifizették a Lipcsének a...
Hát, ha őt védekező középpályásnak tekintjük.
Hát, azért inkább annak kell.
Hát szerintem tud ő előrébb is játszani, viszont az, hogy jött Fabinho meg Keita, az nyilván nagyon megerősödött a középpályájuk is, illetve jött ugye Shaqiri, azzal szerintem kicsit feldúzasztották a létszámot is, mert azért ez is kicsit problémás volt a Liverpoolnál, hogy mondjuk egy-két játékos kiesését már nehezen viselte el a csapat, főleg mondjuk a középpályától vagy attól fölfelé, mondjuk a Manchester City-vel ellentétben.
Shaqirivel kapcsolatban nincsen olyan érzés, hogy most megint volt a világbajnokságon egy-két jó meccse, abból tudott egy ilyen átigazolással tőkét kovácsolni, nyilván megint kifizettek érte több tíz...
Nem, viszonylag kevés.
Szerintem kettessel kezdődött.
Én úgy emlékszem, hogy egyessel, mert ugye kiesett a Stoke.
Nagyon kifizettek érte azért relatíve sok pénzt, mondjuk Németországban nézve okvetlenül sok pénzt. És jön majd a szezon, és aztán októbertől majd megjön az, hogy mert ez most miért nem játszik jól, miért nem fér be a keretbe. Nekem valami lesz az érzésem vele kapcsolatban.
Igen, viszont szerintem arra pont jó, és biztos, hogy nem, én szinte biztos, hogy benne, hogy nem lesz alapember, viszont arra pont jó, mivel ő azért mind a két szélen tud játszani, vagy akár a csatár mögött is, hogyha most Salah-t kell pihentetni, akkor tud az ő helyén játszani, ha most Mané-t kell pihentetni, akkor tud az ő helyén játszani. És ugye még ehhez az egészhez akár még hozzájöhet Fekir is, ugye, bár nem tudom, hogy ennek mekkora az esélye, ugye most megint arról lehetett olvasni, hogy megint tesznek egy próbát, és akkor tényleg azért elég jól forgathatja a csapatot Klopp.
De figyelj!
És középen is.
Ha már kimondtad Klopp nevét, álljunk meg egy picit. Szerintem mekkora nyomás van most rajta, hogy elszort azért most már több száz millió eurót, vagy fontot, tök mindegy melyik valótalmát használjuk, erősítésekre, és most már azért egy-egy döntő, vagy egy-egy ezüst, az nem biztos, hogy elég.
Mert szerintem ebben a szezonban valamit nyerniük kell, és mondjuk nem a
Liga. És nem a Liga, igen.
Szerintem egyrészt ugye sokan képmutatónak tartják, mert ugye volt egy olyan nyilatkozat a mára Liverpool menedzsereként, hogyha lenne pénze, akkor sem költene sokat. Ugye ezt vették most elő.
Azért basszus, hogy már lassan. Szerintem benne van a világ három legtöbbet költő menedzserében.
Hát azt nem tudom, de a Liverpool időszakára én ugye azt mondta, hogy ő építkezik, és hogy nem akar ilyen 50-60-70-80 millió fontos játékosokat szerződtetni.
De azt mondta, hármad biztos.
És ugye most azért ez, hogy mondjam, kicsit segbe harapja ez a korábbi nyilatkozat, mert ezt nyilván mindenhol előkapták. Viszont a mostani körülmények között, a mostani Liverpool keretével ezt kellett tennie. Tehát, hogyha egy előre akar lépni, meg akar nyerni valamit, akkor ehhez jelentősen erősíteni kellett, mert arra ne, ugye kellett egy új kapus mindenképpen. Arra meg nem feltétlenül lehet játszani, hogy mondjuk Salah megint rúg 40 akárhány gólt, vagy lehoz szinte sérülésmentesen egy teljes szezont.
Ebben egyetértek, de hogy mondjam úgy, hogy Klopp minden sorba vett mindenhonnan. Ez most már az ő csapata, ez az ő keresztje. Itt már nem lehet hivatkozni semmire. Most jön az a szezon, amikor teljesíteni kell.
Hát, nyilván.
Tehát mondj egy olyan posztot a Liverpoolban, ahol a Klopp nem vett olyan játékost, aki 10 millió alatt volt.
Nem tudom, hogy jobb hátvédet vettek-e alatt, talán az egyetlen poszt, mert hogy ott Klein az nem az ő irányítása alatt jött,
igen.
És Joe Gomez meg Trent Alexander-Arnoldot felhozta az ifik közül, az a szép szóval élve, ugye közép hátvédet azt vett drágát, bal hátvédet ugye vett, ugye Andy Robertsont, nem tudom, hogy mennyiért.
Középpályára
ugye vett rakásembert, ugye
előre meg aztán meg még.
Ugye Oxlade Chamberlain például, aki kihagyja ezt a szezon, tehát már is jól jött, hogy most vannak plusz opciók középen, és ugye előre is. De ha azt vesszük, hogy egészen tavaly nyári, ugye Salah volt az átigazolási rekord, de maga 36-7 millió fontjával, amivel azért jóval több angol klub az több kört rávert erre az összegre.
És mi lesz szerinted a két vagy három londoni nagy csapattal?
Hát szerintem a Chelsea-nek egy elég nehéz szezonja lesz, vagy legalábbis több benne a kérdőjel. Főleg csatárposzton érzem ezt.
Szerinted Sarri azonnal tud például alkalmazkodni a Premier League-hez?
Szerintem itt inkább az a fő kérdés, hogy a játékosok tudnak-e alkalmazkodni Sarri elképzeléseihez. Mert ugye...
Szélessére nincsenek meg, az biztos. Tehát meg ez egy vékony Chelsea keret szerintem.
Hát egyrészt, másrészt meg kérdés, hogy mi a vezetőség hozzáállása vele szemben. Mert azért... Oké, hogy De Laurentiis sem tartozik mondjuk a teljesen százas klub tulajdonosok közé, de azért valamilyen szinten szerintem nagyobb volt a türelem irányába, és teljesen másfajta elvárások voltak vele szemben. Az Arzenálnál egy hatalmas kérdőjelnek érzem. Ott megint a védelmet érzem egy kicsit gyengécskének, és ezért sem nagyon értettem, hogy Callum Chambers-öt miért adták most kölcsön a Fulhamhez. Ugye jött Sokratis a Dortmundból.
Szerintem ez egy elhibázott lépés.
Aki szerintem például sebességben nem biztos, hogy Premier League kompatibilis.
Ezért mondtam azt, hogy ez egy elhibázott lépés szerintem.
Ugye jött Lucas Torreira például a középpályára, de valami szintén nem néztem annyi Sampdoria meccset, hogy most az asztalra csapjak, és azt mondjam, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Úgyhogy ez szintén nagyon nagy kérdője. A Tataramnél pedig szerintem ez egy vízválasztó szezon lesz olyan szempontból, hogy látja, ez lesz Pochettino utolsó szezonja. Kicsit meglepődtem, hogy még nem igazoltak senkit, amellett, hogy ugye nem is adtak el senkit. De lehet, hogy ez csak a Daniel Levy klubelnöknek a taktikája, ugye például Danny Rose és Toby Alderweireld kapcsán pletykálták azt, hogy mehetnek, meg esetleg Moussa Dembélé. De ugye Levynél az egy elég jól bevált taktika, hogy gyakorlatilag az utolsó percig húzza a játékosok eladását, hogy aztán még pár millió fontot kisajtoljon a vevőjelöltekből. Ugye azt mondta annó Sir Alex Ferguson, hogy Dimitar Berbatov megszerzése az fájdalmasabb volt, mint a csípőprotézis beültetése, mert ott is az utolsó pillanatban visszadobott egy ajánlatot, miután úgy tűnt, hogy megegyeznek, aztán még rákért vagy 5 milliót, vagy 10 milliót. De tényleg azt tartom kicsit furcsának, hogy nem jött oda senki. Ugye kérdés, hogy ki lehet az alternatíva megint, hogyha Kane megsérül, vagy pihentetni lehet. Ugye elvileg ott van Janssen, aki visszajött kölcsönből, de nem hiszem, hogy augusztus 31-ig mondjuk ő Spurs játékos maradna, vagy augusztus 31 után is Spurs játékos maradna. Úgyhogy nem tudom. Megint azt hiszem, itt azért a harmadik, negyedik helyért elég nagy csata várható, és szerintem ezen öt csapat után megint lesz egy nagyobb szakadék szerintem.
Tehát a három
vagy hat csapat, bocsánat. A két Manchesteri, a Liverpool és a három londoni. És valószínűleg akkor majd meglátjuk, hogy ki jön be a hetedik helyre, de ott már szerintem lesz azért egy
olyan... Majd az Everton valahogy.
Hát ugye Everton, ugye a Leicesternek is ez az egyik nem titkolt célja. Ugye tavaly a Burnley teljesített erőn felül, ilyen szempontból, hogy elvárásokon felül.
Középcsapatok közül, meg az újoncok közül is többen irgalmatlan mennyiségű pénzt investáltak így bele a szezon előtt a csapatba.
Igen, hát akit nagyon sajnálok egyébként, én az a Newcastle, aki megint nagyon visszafogottan költekezett, és szerencsétlen Beniteznek tavaly is ez volt az egyik problémája, és ahhoz képest viszonylag jól teljesítettek, csak ugye van egy tulajdonosuk, Mike Ashley, aki meg már ugye árulta, és a klubot nem sikerült eladni, nem is akar nagyon pénzt rakni a klubba, most állítólag a tavalyi bónuszokat sem fizette ki a csapatnak, tehát a szurkolók kimegyek Benitez, szeretnék, ha maradna, szerintem Benitez is szívesen maradna, viszont nagyon úgy tűnik, hogy a vezetőség meg semmit nem tesz azért, hogy maradjon.
Nem tudom. De mindegy, ez viszonylag furcsa angol szezonnak tűnik, és én egyébként abban nem értek, szerintem a City nagyon dominálni fogja az idén. Tehát én azt várom, hogy Liverpooli erősítések ide vagy oda, kiegyensúlyozottsága törekvés ide vagy oda. Meg lennék lepődve, hogyha három meccs különbség, tehát hogyha 9 pontnál kisebb különbség lenne a végén a City meg a Liverpool között.
Szerinted egyébként az, hogy most lezárul holnap az átigazolási időszak, és mondjuk adott esetben, hát ugye elvég a City is akar egy játékost, most a Spursról ugye továbbra sem nem tudunk semmit. A Liverpoolról plegykálták Fekir, de szerintem ha nem sikerül megszerezni, akkor sem vágnak ered, de ugye a United akar még egy középhátvédet mindenképpen. Na, tehát hogyha ez a rövidebb átigazolási időszak, ez szerinted megnyomhatja a téli költekezést, amikor ezt meg pláne elszállhatnak az árak, és pláne nehéz idény közben erősíteni?
Én azt gondolom, hogy igen. Ugyanakkor télen szerintem sokkal inkább előtérbe kerül majd a stratégiai igazolások kérdése Angliában. Tehát nem hiszem azt, hogy túl sok csapat engedheti meg magának majd a rövidített nyelvfigyelmét élve azt, hogy, hogy na, próbáljuk meg őt hát, ha bejön. Tehát szerintem ott úgy fognak igazolni, hogy nem feltétlenül fél évre el fognak igazolni. Meg igazság szerint még az is lehet, hogy amit az NBA-ben ugye így tankolásnak hívnak, hogy elkezdik már a következő szezonra. A tankás kicsit más, de hogy már a következő szezon érdekében hoznak áldozatokat adott esetben. Tehát aki mit tudom, hogy látszik azt, hogy a Brighton mondjuk már fixen bemarad, és akkor azt mondják, hogy oké, akkor menjen a új szezon új felfedezetje a Citybe, hogyha kell nekik. És akkor inkább azt a pénzt már elkezdik úgy okosan használni, ugye, hogy januárban már tárgyalhatsz a nyári kiszemeltjeiddel. A nyári átugásig, és akkor azt mondják, hogy oké, tudom biztosan, hogy van 30 millió fontom, mert eladtam valakit, és akkor azt a 30 milliót én próbálom elkezdeni okosan befektetni, és lehet, hogy előbb veszek meg egy 18 éves játékost, mert van fél év laufom, mint mondjuk a Chelsea, amelyiknek azzal kell foglalkozni még annál, hogy úristen, hogy a felébe mentem meg a szezonomat, és jutok be legalább az Európa Ligába. Szerintem inkább ilyen jellegű átigazások kerülnek előtérben, nem feltétlenül az, hogy ingem gatyámot hagyom a piacon. Ettől még biztos, hogy csúcsot fog dönteni a téli pénz.
Ha most...
Tök is kérdés. Mondtuk azt, hogy 6 csapat fog vetélkedni. A 6 csapat mindegyike nem állhat jól.
Hát nem is a bajnoki címért, hanem szerintem inkább a BL-ért.
Igen, de úgyse, tehát a 6-ból nem tud mind a 6 BL helyen állni januárban. Persze. Tehát legalább 2 nem áll BL helyen, és legalább 2 meg be lesz tojva, hogy úristen, hogy maradok én ott. Tehát azt jelenti, hogy 4 csapat véletlenül majd télen akar egy nagyot dobni. És ha most mondanom kéne valaki nyilván a tátalámát, nem tudom ide sorolni, mert szerintem Lévi nem fog költeni télen sem olyan túl sokat.
Lucas Moura-t hozták januárban, akár őt még új igazolásnak is tekinthetjük, hogy most de, fél év alatt szépen beépül.
Ha most azt kell, hogy ki az, aki legtöbbet költeni a januári átfogási időszakban, most a következőben, akkor én azt mondanám, hogy az a Manchester United lesz, ha Mourinho marad a menedzser.
Hát én is egyébként erre gondoltam, hogy ha nem sikerül a közép hátvédet szerezniük, akkor ugye lehet, hogy akár Maguire-t vagy Alderweireldet megpróbálják januárban, vagy valami eddig meg nem nevezett új célpontot, aki akár még a BL-ben is játszhat, hogyha versenyben lesznek. És szerinted a három londoni, két Manchesteri és a Liverpool közül, csak ezt a csapatot nézzük, melyik vált először edzőt, akár az idén közben, vagy akár majd jövő nyáron?
Baromi drága lesz a United.
Aha.
Tehát én itt hajlamos vagyok. Emelit szerintem nem rúgják ki fél év alatt. Hát szerintem az Arsenal ez az, hogy egyfele nézzük végig. Öt nem hiszem, hogy kirúgják. A Tottenhamnél miért rúgnák ki? Sarrival szemben szerintem lesz tudom, és Sarri mondjuk fog olyan futballt játszani, hogy mennek a népek majd a stadionba. A City az nem kérdés. És szerintem Klopp meg nem tud olyan helyzetbe kerülni, hogy kirúgják.
Hát idén közben legalábbis
biztos. Csak Mourinho tud olyan helyzetbe kerülni szerintem, és félek tőle, hogy el is fog fogyni körülött a levegő. Tehát nagyon sokat tesz azért, hogy elfogjon körülött a levegő.
Igen, de egyébként ez is olyan, hogy most már nem tudom eldönteni. Időnként kicsit önmaga paródiájának tűnik Mourinho. Mert ugye amikor felvetődött a hogy elmegy a Real Madridtól, hogy visszatér a Chelseahez, akkor mintha látványosan megnövekedett volna a morgolódásra és a konfliktus keresése fordított energiája. De most nem hiszem, hogy ez állna a háttérben, hogy azért ekézi ennyire akár a vezetőséget, vagy akár saját játékosainak szólogat be, vagy akár próbálja ugye a Liverpoolra is tenni a nyomást. Mert hogy esetleg az lenne a háttérben, hogy ő el akar menni valahová. De a Real Madridnál is nagyon sokszor tűnt úgy, hogy amikor eljött ez a pillanat, hogy nem ment a szekér, akkor viszont iszonyatosan elkezdte rátolni a felelősséget házon belül másokra.
Mourinhoval kapcsolatban sokkal erősebb állítást is meg kockáztatni. Szerintem ő maximum 2 évig lesz még. Én van a Belklubnál menedzser. Szerintem a következő Európa bajnokság után el fog válni egy vállalatot irányítását.
Hát ezt nem tudom.
Nem, valamiért van egy ilyen érzésem, hogy el fog vállalni egy vállalat irányítását. Nyilván nem sok olyan vállalatot van, ahol ő hajlandó lesz munkába állni, de szerintem abból egyet elvállal. Aztán lehet, hogy ez egy meredek hülyeség lesz 2 év múlva is körbe.
Lehet, nem tudom, sok... Hát, nekem nem tűnik olyan edzőnek, hogy nagyon sok edző mondja, hogy nem szeretnének válogatottnál dolgozni, mert egész egyszerűen az a fajta napi szintű kapcsolat a játékosokkal, vagy napi szintű munka, az hiányozna nekik egy
szerintem az ő hiúságába beletartozik az, hogy egy vállalatot is irányítsa a lehetőség szerint a portugált, a spanyolt vagy az angolt. Uh-huh. Mondjuk ebből a háromból pont jelenleg szerint 0 helyen van esély a váltásra. Nyilván Southgate ezzel a világbajnoksággal azért úgy lerakta az alapjait egy bebetonozott állásnak. Spanyolországban nem tartom valószínűnek, hogy Luis Enriquét az első bal siker után valakba rúgják. Portugáliában meg az EB aranyjal azzal lehet élni. Bár ott is egy jó kérdés, hogyha ugye most Ronaldo még nem mondta le válogatottságot, de szerintem azért az EB lesz az utolsó torna neki. Uh-huh. Hogy utána mondjuk egy újjáépítés, ez kinek lesz kedve?
Hát jó kérdés, de az 2020, tehát én azt
mondom, de az pont 2 év.
Nagy csapatoknál, azért a nagy válogatottaknál szerintem a mostani felállásból nagyjából 2 évre mindenkinek biztos a helye, már mint a kis padokon.
Igen. Azt mondom, szerintem 2 év múlva oda fog menni.
Ráadásul ugye most össze még idézőjelben csak Nemzetek Ligája lesz, tehát az nem hiszem, hogy az kirúgási alapot jelentene bármelyik nagy válogatott edzőjét.
Nyilván lesz hisztéria, majd egy-két hetet Németországban biztos lesz hisztéria, hogyha ha nem fog menni rendesen a szekért itt. Tehát azért ez a nyár már Lővnek meleg volt. Uh-huh. Sok szempontból is, hiszen a világbajnokság sem úgy jött össze, a világbajnokság utáni kommunikáció sem úgy alakult, ahogy szerette volna. És szerintem nem számított arra, hogy csapaton belül is jön majd ennyi kritika, mint amennyi jött. Ugyanakkor, hogyha ezt a kritikát egészségesen fel tudja dolgozni és be tudja építeni az abból a hasznos dolgot a munkájába, akkor visszamehet oda, hogy újra mehet dobogóra válogatottal, mert azt ne felejtsük el, hogy Lővnek ez a VB volt az első tornája a 2006-os kinevezése óta, amelyeken nem volt dobogóra válogatottal. Szóval azért azt vegyük figyelme, hogy 2008, 10, 12, 14, 16, ez 5 torna volt, és mindegyiken dobogós volt. Ugye egy világbajnoki cím, azt még csak figyelme se vettem. Tehát ugye nyert egy VB-t, játszott egy EB döntőt, meg volt még 3 elődöntője, hogyha jól számolok. És akkor ez mellé jött egyetlen egy csoportkörös bukta.
Igen.
Semmi más. Tehát szerintem, ha ezt fel tudja használni, és rájön arra, hogy azért 10-12 évig nem lehet bízni ugyanazokban az emberekben, mert kell a vetésforgó, és hogyha van ott egy fiatal sikerre éhes csapat, akkor lehet, hogy bele kell nyúlni az egészbe. Ugye ez volt tök érdekes, ezt nagyon régen olvastam a Kárpáti György könyvét, a Medencék gólok pofonokat, és abban volt az, hogy a... Melyik olimpián? Talán a... Moszkvai olimpiára írta talán azt, hogy a Münchenire. Nem tudom, tök mindegy. Azt lehet, hogy a Müncheni olimpiára írta azt, hogy...
Most nagyon bután nézek közben.
Vízilabdáról van szó.
És azt tudom.
Azt írta, hogy igazából az olimpia előtt volt 2 csapatunk, volt egy fiatal csapatunk, meg volt egy öreg csapatunk, de nem volt egy jó csapatunk. Uh-huh. Tehát, hogy ott sem tudták kezelni ezt a fajta kérdéskört, le is bőgtünk, mint az állat. És ugye a németeknél is ott, hogy volt egy konfederációs kupán, játszott mondjuk B-válogatott, az ilyen mindenki támulatba ejtően futballozott. És ugye voltak a világbajnokok, akik meg egyfajta ilyen szent tehénként lettek kezelve a német labdarúgásban, és nem mertek nagyon sok emberhez hozzányúlni, pedig mondjuk a teljesítményük, vagy a magatartásuk az igenis indokolt tette volna azt, hogy basszus, minimum egy sallert le kell neki nyomni.
Igen, de itt jön az a, az ellenmondásos helyzet, hogy, hogy ilyenkor szoktak a fiatalabbak, vagy a perememberek nyavajogni, vagy panaszkodni, miért nem kerülnek be, meg hogy úgy érzik, hogy ők többet tesznek edzésen, vagy akár amikor lehetőséget kapnak. És ugye az idősebbek közül meg sokan ilyenkor kezdenek hatalmas ellenszélt csinálni a kapitánynak, mert ők meg félnek, hogy elveszítik a helyüket.
Igen, na most itt ugye ilyen ellenszél nem volt, hiszen azért a VB hősök közül, akinek mondjuk helye lehetett volna az idei VB keretben, szóval Götze volt az egyetlen, aki kimaradt.
Én most inkább azokról beszélek, akik ott voltak a VB-n, és nem teljesítettek.
Hát olyan sok volt. Olyan túl sok volt. Túl sok volt, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd most. Ugye most oké, megkezdődtek a lemondások, tehát legutóbb ugye Gomez mondta azt, hogy szavaztok.
Ugye Özil már lemondta.
Özil már lemondta, hát ők nem sajnálják, összességében németek, hogyha a minden mérlegre teszünk. Meglátjuk, hogy mi van meg hogy fog átszakulni a német válogatott. Az biztos, hogy az őszi meccseik azok baromira sokat ígérő meccsek, hiszen franciákkal meg a hollandokkal vannak egy csoportban a Nemzetek Ligájában, ami nem egy rossz buli. Uh-huh. Tehát...
Meg ugye azt, mivel hármas csoport, így lesz majd egy felkészülési meccsük.
Az első, az Peru ellen lesz, nem igaz tudom. Az egészen biztos. De mondom, tehát az nem egy rossz csoport. Lesz majd egy angol spanyol mindjárt első szeptemberi szombaton, szeptember 8-án. Jó meccsek lesznek. Az a kérdés, hogy az UEFA szándékai, hogy komolyan vegyek a Nemzetek Ligáját, az mennyire ül majd.
Hát ez főleg szerintem majd ott a
klubok
legmagasabb csoportoknál lesz egy,
hát igen.
Egy kérdés.
Égni szerintem senki nem akar. És ugye azzal, hogy ez kieséses, feljutásos szisztéma, úgy meg pláne nem akarnak bajba kerülni, hiszen azért basszus, gondolom, hogy tök jó, játszok a franciákkal meg a hollandokkal, és akkor jövőre, basszus, nekem csak Szlovákia jut meg Ukrajna. Azért ki a bánat akar nagyon jól jövedelmező meccsekről lemondva elmenni a tajgára futballozni. Na de hát egy... Na viszont angol futballt azt szerintem már bőségesen beszéltünk róla.
Nagyon, igen.
Viszont egy kérdés még, fogod-e nézni te a vasárnap német szuperkupa meccset?
Szerintem igen.
Frankfurt Bayern.
Mivel dolgozom és szerintem ügyeletes is vagyok ezzel.
És akkor meg tudósítani sokszor, nagyon helyes.
Szerintem nézni fogom.
Te elképzelhetőnek tartasz-e egy olyan kívánatúrű meccset, mint amilyen volt a kupadöntő?
Nem.
Rövid tömör őszinte válasz, és helyes válasz. A Frankfurt bajban lehet-e szerinted ebben a szezonban azok után, hogy a fél világot eladták? Hogy eladták azért legalább 4 kulcsembert is.
Hát igen, sőt azt hiszem még, ugye még Rebic is talán elmehet.
Elmehet, de ugye Kovács már azt... Így van, mert Niko Kovács azt mondta, hogy nincs értelme.
Ugye az talán az egy viszonylag friss hír, talán, hogy nem a Bayernbe, viszont igen. Ugye azért ilyenkor még mindig jöhet egy-egy angol klub gyorsan itt az utolsó napokban, akiről mondjuk akár másfélszer annyit le lehet gombolni, mint amennyit a Bayern fizetett
ez volna.
De... Igen, tehát én azért a Frankfurtot azt nem érzem egy olyan csapatnak, amiben van annyi úgymond erőtartalék, hogy most 3-4 évig ott a felsőház alját ostromolja.
Kerülhet-e olyan bajba a Frankfurt, mint mondjuk került korábban a Freiburg vagy a Köln, hogy a kupa szerepléses szezon végén kiesik az élvonalból?
Szerintem igen. Bár talán azért van két gyengébb csapatnál a bajnokságban. Hát ez nagyon jó kérdés.
Mert ugye ez egy szokatlan tapasztalat lesz, irgalmatlan lelkesedés Frankfurtban, tehát még azt se tudják, kik lesznek az ellenfelek az Európa Liga csoportkörében, már minden jegy elfogyott minden meccsükre.
Persze, csak igen, ugye megint jön ez a nehezebb, hogy ugye csütörtökön kell majd játszani.
Igen.
És hát azért az ilyen kisebb csapatokat azt megzavarhatja kicsit, és például azért is van szerintem, hogy mondjuk az ilyen úgymond súranó ágon bejutó angol csapatok nagyon sokszor például nem is veszik komolyan az Európa Ligát, pont azért, hogy hogy a bennmaradás az a legfontosabb, aztán majd december, január környéken lehet mérleget vonni, hogy most hogy állunk. Valahogy tovább küzdötték magukat a csoportból, akkor már jobban rá lehet feküdni, és hogyha a bajnokságban is úgy állnak. De nyilván ez egy viszonylag szokatlan helyzet lesz majd azért a Frankfurtnak is.
És még egy tegnapi futballmeccs, tegnap most mondjuk úgy, hogy keddi futballmeccs. Mit szólt a videótonhoz?
Hát mivel lemaradtam a meccsről egyéb dolgaim miatt, ezért gyakorlatilag csak szöveges tudósítást olvastam, és nyilván láttam a végeredmény, ami szerintem nem azt mondom hízelgő ránk nézve, hanem szerintem egy tisztes eredmény. Ugye idegenben jó az X, ahogy a szarrákoptatott klisé mondta, de azért a Vidi, ha jól tudom, most már talán 4 vagy 5 meccs óta veretlen.
Ugye nekik ez a harmadik párharcuk, és ugye...
Annak az első meccse,
hogy a luxemburgiak ellen egy győzelem, egy döntetlennel mentek tovább, a Ludogorec ellen egy győzelem, egy döntetlennel mentek tovább, a döntetlen már itt is megvan.
Akkor az öt. Tehát azt nem lehet azt mondani nyilván, hogy eltakarított az ellenfejt az útból, de nyilván, aki nézi a magyar klubfutballt, és tisztában van annak az erejével, illetve azzal, hogy ilyenkor azért július-augusztusban mennyire beszoktak minket árazni, azt mondom, hogy az öt veretlen meccs azért az egy elég szép
ez így van.
Sorozat.
Mert tudod, miért figyelem, miért van? Nem akarnak többet játszani annál, mint ami benne van a keretben, viszont az baromira kihozzák magukból. Ez nyilván Nikolicsnak az érdeme, mármint a edző Nikolicsnak az érdeme,
igen.
Hogy tudja azt, hogy ez a keret mire alkalmas, ahhoz ad egy olyan taktikát, ami működik, és azt se lehet mondani, hogy minden meccsen derék magasságba érkeznek a becsúszások. Uh-huh. Tehát az, hogy amit megcsinálnak, hogy mennek a minden párharcba beleállnak, és nem kerülik el a párharcokat, az már egy tök szimpatikus dolog. Az, hogy nem zuhannak össze egy gól után látványosan, hiszen megtehették volna most is akár, mert azért az a gól, azt hiszem Hadzsics volt az, akit a svéd csávó vagy testcsellel kiküldött a világba a 16-osnál, uh-huh. amikor Zicebe került. Nem, tehát azt mondták, jó, kaptuk egy gólt, próbáljunk rugni egy gólt, és nem az, hogy akkor őrizzük a 0-1-et. És akkor rúgtak egy gólt, ez tök jó volt látni. És tényleg mindenki tisztában van a képességei határaival úgy tűnik. De hogyha rakkolni kell, akkor abba álljunk bele rendesen.
Hát szerintem olyan nagyon más lehetősége egy magyar nincs. Csapatnak ezen a szinten nem...
Nincs, viszont ez
nagyon van.
Az a tök jó, hogy ezt meg is csinálják. Tehát nem úgy állnak bele, mint mondjuk egy héttel ezelőtt láttuk egy csodálatos luxemburgi futballpályán, hogy nem szabad szerintem pályán lépni egy 1-0-es előny birtokában, és hogyan kell úgy kiesni egy nemzetközi kupameccsen, hogy az ember agyvérzést kapja ki a tévé előttől körülbelül. Úgyhogy nekem szerintem tényleg semmilyen kötődésem, mint a Honvédhoz. Na de basszus, tehát az rendi sokkal többet vár el. És aztán kiderül, hogy hát nem, fáradunk a szeleszombat ritmusba. Könyörgöm, ha te, mint futballcsapat, kijutsz a nemzetközi porondra, akkor neked, mint egyszerűen az a dolgot, hogy erre készített fel őket, hogy basszus, az elején biztos szeleszombatba játszunk. Arra készített fel, hetente egyszer kelljen elvégezni a munkájukat a futballmérkőzésen való játékot? Na, nem áll.
Hát egyrészt meg ugye... Azt mondtam, hogy sok meccs talán, és ha jól emlékszem, a Honvédnak ez a 6. meccse volt, meg a luxemburgi csapatnak a 4. talán, tehát azért olyan iszonyatosan nagy különbségekről nem beszélhetünk. De valahogy ez egy ilyen visszatérő probléma a magyar klubcsapatoknál, hogy ez a heti 2 meccs sokat kivesz. Nem igazán értem, hogy akkor ők milyen sportágat szeretnének játszani.
Ez a nemzetközi standard, hogy hetente 2 meccset kell játszani. Tehát, hogyha oda akarunk tartani, oda akarunk tartozni, akkor föl kell vállalni, hogy ez van.
Persze.
És akkor ennek megfelelően kell berendezkedni.
De ráadásul ez nem egy újdonság szerintem. Nem.
De a videóton ezt nagyon szépen megoldott, és bevallom őszintén, az elmúlt 3 meccs eredménye az már nekem is meglepő. Tehát az, hogy a Ludogorec nem rúg nekik gólt, az egy nagyon szép dolog, és az, hogy Malmöben nem kapnak ki úgy, hogy Nem is játszott, nem is úgy, hogy törte a hálóhátokat, úgy nem kapnak ki, azok tök jó dolgok. És hogyha most tovább mennének a Malmö ellen, azért lenne tök jó, mert akkor biztos, hogy lenne csoportmeccsei az össze.
Már ugye az Európa Liga
főtábla. Tehát akkor tulajdonképpen úgy állsz oda a Celtic vagy az AEK Athén ellen a következő körben, hogy tudod, hogy te azt a célt már elérted, amit kitűztél a szezon előtt. Nem hiszem, hogy a videóton azt a célt tűzte volna ki, hogy BL főtábla, hanem szerintem azt tűzte ki, hogy jussunk el a csoportkörbe. Na most onnantól kezdve ennek szerintem ilyen felszabadító hatással kell lenni rájuk, hogy innentől nem kell görcsölni, meg vagyunk. Léphetünk előre, nagyon jó, de ha nem lépünk előre, persze, hanem csak ott vagyunk, ahol éppen állunk, akkor is mindenki vastapsot fog adni nekünk.
Persze.
És szerintem erre kell nagyon figyelni. És ezt kell valamira megbecsülni nekik, hogy ezzel éljenek és ne visszaéljenek.
Hát igen, és itt megint csak magamat tudom ismételni, hogyha megnézzük, hogy amióta ez a főtáblás rendszer van az Európa Ligában is, meg amióta ez a rendszer van a Bajnokok Ligájában is, ugye hány csapatunk volt csoportkörös.
Hát BL-ben ezt nem olyan nehéz megmondani. Igen,
az ugye kettő.
Igen. Az Európa Ligában ugye volt a Fradi,
Debrecen,
meg a Videoton.
Így van.
Aztán végeztünk.
Tehát az a... Ugye, hogyha a BL-től kezdve nézzük, akkor ez egy a két és fél, nagyjából két és fél évtized, vagy bő két és fél évtized. Úgyhogy ilyen szempontból is azért ez hatalmas fegyvertény, meg nyilván az lenne az ideális, hogyha minden évben európai kupameccseket játszhatnánk, vagy láthatnánk
mondjuk
legalább a nézők.
Is.
Hát igen, úgyhogy össze. De hát mint tudjuk, azért a realitása sajnos az más. Ezért is kell nagyon megbecsülni, de emellett közben helyén kezelni az ilyen.
Igen. Most sem mondom azt, hogy a Videóton favorit a továbbjutásra a Malmö ellen, de ez nem olyan játék volt, hogy hú basszus, éljük már túl ezt a meccset, és akkor nem volt olyan. Tehát a Videó a gólon kívül rúgott egy kapufát is például. 1-0-nál még a Lazovic már ketté tört a létet szabadugásba. Ezért mind rendben lévő volt. Tehát nem az volt, hogy szökő évente egyszer odaérkeztek a Malmö kapuja, de voltak az ellenfél térfelén is. Nem azt mondom, hogy ők voltak többet az ellenfél térfelén, mert az hazugság lenne. Voltak az ellenfél térfelén, láttad, hogy mit akarnak csinálni, és látszott az, hogy hogy focizik egy magyar csapat, amikor minden 11 játékos, vagy cserék együtt 11 játékos, tudja, hogy mi a dolga, neki mit kell ellátni. Tök jó volt. Mondom, nem hinném azt, hogy a Videóton hazai meccsen majd arra fog játszani, hogy 3-0-ra nyerjen. Hát nem ezt mutatják az eddigi eredményeik, mert hiszen az eddigi 5 meccsből egyen volt 2-nél több gól. A többit nem. Uh-huh. És ugye a Vidi is úgy volt, hogy az eddigi 5 meccsen egyszer volt pontosan kérdő volt, az összes többi meccsén legfeljebb egyet. Uh-huh. Tehát ez előrevetíti, hogy mi lesz itt jövő héten, de akkor csinálják meg 6-szor is. És szerintem utána mindenki elfelejti azt, hogy hogyan, csak azt kell nézni, hogy
persze,
hova,
hát tudtak el. Persze, nyilván így van. Hát azt hiszem lassan el is jutottunk heti adásunk végére. Jövő héten folytatjuk, akkor az az érzésem, hogy az olasz bajnokság kap majd itt jóval nagyobb hangsúlyt, hiszen ott ők rajtolnak akkor, és ugye itt a VB alatt ugye kimaradó találkozóim miatt nem is nagyon beszéltünk, uh-huh, róluk, de addig is köszönjük, hogy hallgattok minket, és kommenteljetek, osszátok meg, tegyétek hozzá a saját véleményeteket.
És például tegyétek hozzá azt, hogy szerintetek milánói csapatok meg tudják-e állítani a Juventust? Legyen ez a kérdésünk következő, és akkor beszélünk erről.
Köszönjük, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.